Hírstúdióban Szőlősi György várja önöket.
Rövid híradónkat látják, jó estét kívánok! Csaknem 33%-os létszámleépítést hajt végre a kormány a minisztériumi apparátusokban a következő 2 évben, jelentette be Gyurcsány Ferenc. A miniszterelnök közölte azt is, 3 új intézményt hoznak létre. Az Államreform Bizottságot, a Fejlesztési Kabinetet és a Kormányzati Szolgáltató Központot.
A nagy elefántot sok apró falattal lehet megenni, így jellemezte a kormány előtt álló feladatokat Gyurcsány Ferenc. Az ügyvezető egyben kijelölt miniszterelnök szerint a kormány működésében gyökeres átalakításokat hajtanak végre, sok tekintetben 150 éves hagyományokkal szakítanak majd. Gyurcsány Ferenc hangsúlyozta, a minisztériumok elsősorban igazgatási, jogalkotási teendőket fognak ellátni, nem pedig pénzeket elosztani. A kormányfő szerint nem legyengített minisztériumokra van szükség, hanem együttműködésre kényszerített tárcákra. A leendő miniszterekkel a miniszterelnök megállapodást köt majd.
Alá fogják írni, szó szerint, hogy mit kell teljesíteniük ez év végére. Létszámban ebben abban, és megnézzük év végén, hogy kinek sikerült. Én szerintem sikerülni fog nekik.
A kormány jelentős létszámleépítést hajt végre a minisztériumokban.
20%-ot meghaladóan fog csökkenni. A most összesen 7300-7500 fős minisztériumi létszám év végére ez 1300-1400 emberrel csökken.
Jövőre újabb, több mint 10%-os létszámleépítés lesz a tárcáknál. A létrejövő 3 új intézményben a minisztériumokból elbocsátandók kevesebb, mint fele helyezkedhet majd el. Az Államreform Bizottságot és a Fejlesztési Kabinetet a miniszterelnök vezeti majd. Utóbbi intézményben Magyar Bálint helyettesíti majd Gyurcsány Ferencet. A háttértevékenységet összefogó Kormányzati Szolgáltató Központ a tervek szerint jövő januártól működik. A miniszterelnök arra az újságírói kérdésre, hogy miként változhat az EVA és az ÁFA mértéke, mindössze annyit válaszolt, ez június 10-én derül ki.
A Fidesz szerint adóemelésre készül a kormány. A párt alelnöke elmondta, egyetlen olyan bevételnövelő intézkedést sem szavaznak majd meg, amely növeli az adóterheket. A Fidesz szóvivője szerint Gyurcsány Ferenc ma is elszalasztotta a lehetőséget, hogy beszámoljon az ország valós gazdasági helyzetéről.
A tervezett intézkedések között szerepel a személyi jövedelemadó kedvezmények ritkítása, az ingatlanadó bevezetése, valamint a munkavállalói járulék, a középső áfa kulcs, az EVA, illetve a társasági adó megemelése, jelentette ki Varga Mihály.
Gőzerővel megindult abba az irányba a kormány, hogy adót kell növelni. Adóemelésekre készülnek. Ugye az adócsökkentő program elhalasztása azt jelenti, hogy abból, amit egy évvel ezelőtt a parlament elfogadott, abból semmi sem fog lényegében megvalósulni.
A Fidesz szerint nem növelni, hanem csökkenteni kellene az adóterheket. Varga Mihály azt mondta, a költségvetés kiegyensúlyt nem bevétel növeléssel, hanem az állam kiadásainak csökkentésével kellene helyreállítani.
Az SZDSZ megítélése szerint a kiadások lefaragása mellett bevételnövelés is kell a költségvetés rendbetételéhez. Molnár Lajos, az egészségügyi tárca várományosa azt mondta, egyelőre nincs döntés a vizitdíj vagy a receptdíj bevezetéséről.
Sem eladni, sem bezárni nem fogunk kórházakat, mondta Molnár Lajos. Azt azonban meghatározzuk, tette hozzá, hogy a betegek érdekében milyen körülmények között kell működniük az intézményeknek. A vezetés pedig maga döntheti el, hogyan teljesíti ezeket a feltételeket.
Nem célunk a magánosítás, de versenyegyenlőséget szeretnénk magánorvos, magánintézmény és közintézmények között. Meg akarjuk szabadítani a társadalom mai rendszerét a hamis ingyenességmitosztól, a hamis egyenlőségmitosztól. Nem lesz ingyenes az egészségügy, mert ma sem az. De nem lesz fizetős sem, mert a mai rendszer, amelyik fizetős.
Kuncze Gábor kijelentette, a kormányprogram szelleme megfelel a liberális párt elvárásainak. Az SZDSZ elnöke szerint nem ellentmondásos, hogy a párt adócsökkentést ígért, mégis csúszni fog az 5 éves adócsökkentési program.
Mi a választási kampányban azt mondtuk, hogy először stabilizálni kell, aztán lehet az általunk javasolt egykulcsos adóra rátérni, és ennek időpontját 2009. január 1-ére tettük.
Kóka János gazdasági miniszter jelölte a gazdaságpolitikai célkitűzések közül kiemelte a dinamikus üzleti környezet kialakítását, illetve azt, hogy hitellel és állami garanciával kell több forrást biztosítani a vállalkozóknak. Persányi Miklós környezetvédelmi miniszter jelölt pedig azt ígérte, hogy a következő néhány év a vízügy és a zöld fejlesztések időszaka lesz.
Sztrájkra is készek az autonóm szakszervezetek az olyan közszolgáltatók privatizációja esetén, mint a MÁV, a BKV vagy a Volán társaságok. Az érdekképviseleti szövetség elnöke kijelentette, ellenzik azt is, hogy az államháztartási kiigazítás terheit a munkavállalókra hárítsák. Már biztos, hogy lesz utólagos tandíj. Azok, akik idén kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat, még nem fizetik meg. Azok viszont már igen, akik 2007-ben lesznek az intézmények hallgatói. Kizárólag akkor kellene a munkába állt fiataloknak fizetniük, ha a éves jövedelmük eléri a mindenkori havi minimálbér 40-szeresét. Az ügyvezető oktatási miniszter szerint a jelenlegi rendszer igazságtalansága miatt szükséges az utólagos tandíj bevezetése.
Magyar Bálint szerint csak úgy, mint az unió fejlett államaiban a GDP 1%-a helyett legalább 2%-ot kellene a felsőoktatásra fordítani. Ez az arány csak a magántőke bevonásával, illetve a hallgatói hozzájárulásokkal képzelhető el. Magyar Bálint azzal érvel az utólagos tandíj mellett, hogy az senkit sem tart távol a felsőoktatástól, mert így a tehetséges fiatalok be tudnak jutni az egyetemre. Minden diáknak egy képzési számlát nyitnának, amelyen nyilván tartanák, hogy az államnak mibe került a taníttatása. Miután a hallgató elvégezte az egyetemet és a fizetése elért egy meghatározott mértéket, akkor kezd hozzá az összeg fokozatos visszatörlesztéséhez.
Ha valaki munkanélküli, akkor nem fizet. Ha valaki alacsony jövedelmű, nem fizet. Ha valaki mondjuk egy tanító lesz, vagy óvodapedagógus, az egész életén át gyakorlatilag nem fog fizetni semmit, mert nem abba a felső jövedelmi kategóriába fog tartozni. De ha valaki egy sikeres plasztikai sebész, egy jól menő ügyvéd, egy jól menő közgazdász, vállalkozó és így tovább, hát miért ne fizesse vissza azt, amiben a taníthatásra került.
Az utólagos tandíj mértéke a mindenkori képzési és fenntartási normatívák együttes összege lesz. Annyi, mint amennyit minimum el kell kérni a költségtérítéses képzés minimális összegeként. Ha valaki előzetes törlesztést vállal, 20%-os kedvezményt kaphat, ami kamatmentes. A visszatérítendő összeget pedig a fogyasztói árindex alakulásával korrigálják évről évre.
A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája elutasítja az utólagos tandíjat. Az érdekképviselet elvárja, hogy a kormány egyeztessen velük a megfogalmazásuk szerint őket sújtó intézkedésről.
Az egyetemeken és főiskolákon tanulók érdekvédelmi szervezete szerint az utólagos tandíj bevezetése idegen az európai és a magyar társadalmi hagyományoktól, és nem szolgálja valójában sem a költségvetés, sem a felsőoktatás érdekeit. A hallgatói szervezet igazságtalannak tartja ezt az új diplomásokat sújtó adót.
Azok, akik olyan tömegképzésekre jelentkeznek, amelyekkel majd nem tudnak elhelyezkedni, ők egy petákot nem fognak ebből visszafizetni ez alapján, a modell alapján. Tehát azok a kommunikációszakosok, tanítók, tanárok, és még egy csomó olyan képzés mondhatnék, amiből túlkínálat van, ők, pont ők nem fogják ennek a terheit magukon viselni.
A hölgy úgy látja, hogy az utólagos tandíj fizetésére meghatározott éves munkabérösszeg, a minimálbér 40-szerese, a gyakorlatban azt jelenteni, hogy szinte mindenkinek fizetnie kellene, akinek állása lesz, hiszen havi 150 ezer forintos bruttó keresetnél már fizetni kellene.
92 a társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerára emelkedik holnaptól. Az 5%-os árnövelést a gyógyszergyártó kezdeményezte. Horváth Sziklay Attila, a Magyar Gyógyszerészkamara titkára híradónknak elmondta, egy német gyógyszergyártó cég homeopátiás készítményeinek ára változik. A gyógyszerek többségéhez változatlan ára juthatunk hozzá. Hírek külföldről, 6 rendőr megsérült, 13 embert pedig őrizetbe vettek a Párizs keleti külvárosaiban zajló összecsapásokban. A zavargások, amelyek két napja tartanak, ugyanazokban a körzetekben törtek ki, mint tavaly ősszel. A résztvevők úgy vélik, a munkanélküliség és a faji egyenlőtlenség megszüntetésére irányuló erőfeszítések ellenére nem javult a helyzet. A főként egykori bevándorló családok lakta francia peremvárosokban. Az ellenzéki szocialista párt vezetője azzal vádolta bántotta meg Nicolas Sarkozy belügyminisztert, hogy nem tesz semmit az erőszak lecsillapítása érdekében, sőt tovább szítja azt a peremvárosi fiatalokkal kapcsolatban tett barátságtalan kijelentéseivel. Könnygázzal és vízágyúkkal próbálta megfékezni a chilei rendőrség az elmúlt évtizedek legnagyobb egyetemista tüntetését Santiagóban. A diákok azt követelték, hogy a kormány fordítson több pénzt az oktatásra. Ingyenes közlekedést, több pedagógus alkalmazását és korszerűbb iskolai épületeket tartanak szükségesnek. 1 millió tiltakozó diák több száz iskolát foglalt el országszerte. A rendőrség 720 embert letartóztatott. A chilei fővárosban egy időre megbírult a közlekedés. A kormány először elzárkózott attól, hogy tárgyaljon a tüntetőkkel, de végül az oktatási miniszter fogadta a küldöttségüket. A diákok átadták követeléseiket, és erősen kifogásolták, hogy a békés felvonulásra a rendőrség a legkeményebb intézkedésekkel válaszolt. Az egészségügyi világszervezet közzétette intézkedési tervét a madárinfluenza megfékezésére. Elsősorban egy vírusölő készítmény tömeges alkalmazását javasolja.
A tervet 70 nemzetközi szakértő ajánlásával állították össze és Genfben tették közzé. A világszervezet megállapítja, a madárinfluenza vírus emberre is veszélyes. H5N1-es altípusának terjedését csak akkor lehet meggátolni, ha a veszélyeztetett körzetekben a fertőzés megjelenését követő 3 héten belül a lakosság nagy adagokban elkezdi szedni a Tamiflu gyógyszert. A világméretű járvány megfékezését célzó stratégia sikere attól függ, hogy a hatóságok milyen gyorsan cselekszenek. Erre az egészségügyi világszervezet nagyon szigorú, rövid határidős lépéseket szabott meg. Felkérték a Tamiflut gyártó svájci gyógyszergyárat, hogy készüljen fel az esetleges nagy mennyiségű szállítmányok 24 órán belüli célba juttatására. Közben Moszkvában is megkezdték a saját fejlesztésű védőoltás gyártását. A készítményt összeállító Anton Katlinski az elsők között vette fel tegnap az oltást. Közölte, hogy eddig 3 állatokon végzett kísérlet bizonyította a gyógyszer hatékonyságát.
Veszélybe kerülhet Románia uniós csatlakozása. Az országban 116-ra emelkedett a madárinfluenzával fertőzött gócok száma. Brassó megyében tesztcsirkéket telepítenek, hogy ellenőrizzék, sikerült-e az adott helyen felszámolni a fertőzést. Közben az Európai Unió és Románia parlamenti vegyes bizottságának társelnöke kifejtette, a madárinfluenza olyan válságos helyzetet teremtett, amelyből ha nem sikerül kilábalni az országnak, meghiúsulhat az uniós csatlakozás. A területrendezési és az építési törvény módosítását kezdeményezi a Horvát Néppárt. Igazságtalannak tartják, hogy az engedély nélkül építkezőket nem egyformán sújtják a horvát törvények. A hatóságok ugyanis egyeseknek lebontják a házát, másokét nem.
Az ellenzéki párt törvénymódosítási elképzelései szerint az engedély nélkül emelt épületek tulajdonosait kivétel nélkül magas összegű, körülbelül 5000 kunás pénzbírsággal sújtanák Horvátország egész területén. Egyedül Vír szigetén így mintegy 50 millió euró bírságot szedhetnének be az engedély nélküli ingatlanok tulajdonosaitól. Az összeg egy részéből kárpótolhatnák azokat, akiknek a házát mindenképpen le kell bontani, mert a tengerparttól számított 70 méteres építési tilalmi övezetben emelték őket. A fennmaradó összeget pedig a helyi önkormányzatok használhatnák fel kommunális beruházások finanszírozásához. A párt alelnöke kifejtette, hogy véleménye szerint az állam is hibás az engedély nélküli építkezésért, mert azt évekig eltűrte.
Ismét itthonról. Az MDF mérsékelné Budapesten a parkolási díjakat és csökkenteni a fizető parkoló övezetek területét is. Az ellenzéki párt politikusai úgy vélik, a parkolási társulások csak a tulajdonosoknak hoznak hasznot, az önkormányzatoknak és a lakosoknak nem. Az MDF úgy tudja, a legnagyobb budapesti parkolási társulás 2004-ben 4 milliárdos forgalmából mindössze 200 millió forintot fizetett ki az önkormányzatoknak. Nem ételmérgezés, hanem vírusfertőzés miatt kerültek kórházba az egyik miskolci idős otthon lakói. Egy speciális, az országban már több helyen nagy létszámú megbetegedést okozó kálici vírusról van szó. A hétvégén csaknem 50-en lettek rosszul, a többség mára már meggyógyult. Ennyi fért a híradóban, most átadom a szót Szőke Viktóriának, aki várja már önöket a sporthírekkel. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra, jó éjszakát!
Köszöntöm Önöket, az Éllovas Újpest szombaton 16 óra 20 perces kezdettel a Puskás Ferenc stadionban játszik a Fehérvárral a labdarúgó Borsodi Liga utolsó fordulójában, bajnoki döntőnek is beillő találkozón. Miután az MLS fegyelmi bizottsága tegnap úgy döntött, hogy november 30-áig megvonja a lilafehérektől a pályaválasztó jogot a május 20-ai MTK ellen történt szurkolói rendbontás és bíróverés miatt. Vason lejátszották a férfi kosárlabda bajnoki döntő első felvonását, a pályaválasztó atomerőmű és az ezúttal vendég Albacon párharca három nyert mérkőzésig tart majd.
Az atomerőmű az egész mérkőzés alatt végigvezetve 83-68-ra verte az Albacon Pota kosárlabda bajnokság döntőjének első meccsén, ezzel 1-0-ra a Paks vezeti a párharcot.
Egy igazság voltam, hogy keményen védekeztünk, volt egy ezt a teljesítmény, és az Albacon meg átlag alatt érte, talán kifáradtak tűntek. Mindenki akart, kondicionálisan szerintem jól alakul van a csapat. Ez még külön szerencsés dolog volt, hogy mikor eltölt a mérkőzés a harmadik negyed közepén, akkor onnantól már tudtam pihentetni is kulcsjátékosokat. Természetesen tudom, hogy Fehérváron egy másik mérkőzés, ez másképp fog kinézni. Én szeretném, hogyha jobban játszana, ahhoz, hogy Fehérváron tudjuk mérkőzést verni, ahhoz javítani kell a játékunkban, a védekezésen is, meg a támadáson is. Látod majd a következő mérkőzésen.
Elsőként a három kandidáló közül ma Nyonban bemutatkozhatott a közös magyar-horvát Európa-bajnoki pályázat. A jelentkezők 10 percet kaptak arra, hogy elővezessék elképzeléseiket és meggyőzzék az UEFA döntéshozóit, akik majd december 8-án határoznak a 2012-es kontinens bajnokság házigazdájáról.
Ez volt a mi stratégiánk, hogy megkaptuk a lélekre hatni az ukrán lengyelek, elmondták, hogy mely városok lesznek a rendezők, hogyan készülnek, milyen stadionok épülnek. Én úgy gondoltam, hogy ez benne van az ezer oldalas tanulmányba. Ez is elolvassa az, akit érdekel. Mi úgy kezdtük, hogy Johansson maga elé teszi a labdát, koncentrál, a kapu szemben vele, amikor a lába a lövés elendül, és utána Szepesi üvölt, a régi csodálatos stílusában, de most tettük fel, hogy gól. És akkor néztük Johanssont, és elalélt az örömtől, hogy magát viszont látja, hogy a márciusi kongresszuson ott volt egy labdahal, és ott meg annyi UEFA végrehajtó bizottsági tag próbára tette játék tudását. Az a tapasztalatom, hogy ugyanolyan gyerekek, mint bárki más, tehát amikor labdát látnak, elkezdnek örülni, dihánzolni és boldogok a góltőnek. Erre akartunk appellálni, hogy mi már megérdemeljük, hogy mi is boldogok legyünk, hogy Európa labdarúgás eljön hozzánk.
Továbbra is maradunk a focinál, egyre közeleg a németországi világbajnoksága. Jövő pénteki rajtra készülve Argentina Angolával mérkőzött.
A németországi világbajnoksághoz közeledve az olaszországi Salernóban találkozott két résztvevő, Argentina és Angola, ahol a nagy afrikai fogadkozás ellenére a dél-amerikaiak tartották kezükben a kezdeményezést. A 29. percben Sorin beadása után Maxi Rodriguez csodaszép lövésével a vezetést is megszerezték. 7 perccel később ismét Sorin húzta meg a bal oldalon, és újabb beadása némi szerencsével az angolai kapuban kötött ki. Az utolsó fél órára José Peckerman hosszas eligazítás után bevetette Lionel Messit is, aki hallgatva mesterére egy látványos szóló végén hozta szinte kihagyhatatlan helyzetbe Maxi Rodriguezt. De mivel ezúttal a keresztlécen csattant a labda, az eredmény már nem változott. Argentina 2-0-ra győzött Angola ellen.
A francia nyílt teniszbajnokság negyedik játéknapján Cink Melinda és Szávai Ágnes is kiesett párosban az első körben. Az egyéni mezőnyben még érdekelt Cink, az észk Nakenepi oldalán maradt alul a Bammer-Schruff osztrák-német kettőssel szemben, Szávai pedig a holland Krajcsekkel együtt kapott ki a Grönefeld-Sonessi német-amerikai duótól. Az egyéni mezőnyben már a 32 közé kerülésért folytak a küzdelmek.
Mária Sarapova ezúttal klasszishoz méltóan szerepelt és jutott tovább. A nyitónapon az amerikai Washington ellen megszenvedő orosz teniszezőnő két sima szetben verte a cseh Benesovát. Ugyancsak nyert, de nem könnyedén a hazai közönség egyik kedvence Amelie Moresmo. A női egyes első helyen kiemelt játékosa az orosz Vera Dushavina ellen bizonyult jobbnak 6-1-7-6 arányban. A férfiaknál a Roland Garros 8 évvel ezelőtti győztese Carlos Moya meggyőző játékkal három könnyű játszmában hozta az orosz Juzsnyi elleni találkozóját. A feketében látható spanyol salak specialista így már a 32 között van. A világranglistán hatalmas fölénnyel vezető Roger Federer ezúttal sem hibázott. A svájci mindössze 8 gémet engedélyezve múlta felül a kolumbiai Fanlát.
Sporthíreink végén köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Továbbra is elengedhetetlen kellékünk lesz az esernyő, a kabát, illetve a meleg pulóver, hiszen az a front ugyan már lassan elhagyja a Kárpát-medencét, amely a mai nap esőzését okozta itt a Kárpát-medencében, de mögötte északnyugat felől hideg levegő áramlik továbbra is ide térségünkbe, így aztán éjszaka is igencsak hideg lesz, hajnalra a hőmérséklet 4 és 9 fokig csökken, a szél pedig helyenként még mindig erős marad, erős északnyugati, és bizony ez tovább rontja a hőérzetünket holnap reggel. Aztán délelőtt már kicsit több lesz a napsütés, de a hőmérséklet még nem igazán gyorsan emelkedik, délután a csúcsérték általában 15 és 20 fok között valószínű. Délután egyébként északnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, úgyhogy elsősorban az északi és a nyugati tájakon sajnos további csapadékra kell számítanunk. A frontérzékenyeknek a most következő egy napban viszont nem kell fronthatással megküzdeniük. És akkor lássuk a folytatást. Június első hétvégén inkább olyan késő őszi időjárásra számíthatunk. Elsősorban pénteken lesz nagyon sok a felhő itt a Kárpát-medencében. Újabb esőzésekre kell számítani, a hőmérséklet csúcsértéke 13 és 19 fok között alakul. Aztán szombaton és vasárnap változóan felhős lesz az ég, de mindkét napon számítani kell újabb esőre. Szombaton elsősorban nyugaton lesz több a felhő, vasárnap pedig a Kárpát-medence egész területén előfordulhat eső, illetve zápor. Mindhárom napon erős lesz a szél, az északi északkeleti szél pedig sajnos tovább rontja majd hőérzetünket. Kedves nézőink, én megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is. Most pedig kérem, nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
Témáink holnap reggelre, mint egy 500 000 embert érint valamilyen formában vesebetegség, mit tehetünk azért, hogy ne kelljen túl sokat találkoznunk az urológussal. Vajon mennyire nyugtatja meg a pénzpiacokat a nyilvánosságra került kormányprogram, szakértőket kérdezünk erről. Aztán motorok a stúdióban, a lóerőkért rajongó színészek amatőr versenyt rendeznek Kecskeméttel. Mindenről tehát holnap reggel, ébredjenek velünk.
A Borsodi Liga utolsó fordulójában pénteken a Sopron a Ferencvárost fogadja. A mérkőzés látszólag tét nélküli, ám a presztízs komoly hajtóerő. Persze ennél többről is szól az összecsapás. A Fradinak minimum egy döntetlen kell az ötödik hely megtartásához. A Sopronnak pedig ez lesz 100. élvonalbeli hazai mérkőzése, és a csapat szeretné emlékezetessé tenni a jubileumot. Sopron-Ferencváros labdarúgó mérkőzés a Duna Televízióban pénteken 19 órakor.
Vajon mi a közös az ébren álmodó Tóth Verában, a legendás bakter Koltai Róbertben és a nagyszerű Kaszás Attilában?
Hát az, hogy jó barátságban vannak a mindannyiunk által szeretett vokál patriótákkal, Kozma Orsival, Szűcs Gabriellával, Fehér Gáborral és László Boldizsárral, azaz a Cotton Club Singers-szel.
Ők lesznek hát vendégeink egy baráti beszélgetésre a Duna Televízió új műsorában, a szombatesti Rivaldában.
A képernyő elé várjuk Önöket is június 3-án szombaton este 7 órától.
Mert mi hiszünk a mondásnak, madar a tolláról, ember barátjáról.
Hagyományt folytatva a Duna Televízió 2006. június 3-án szombaton élőben közvetíti a csíksomlyói búcsút. A térség egyik legmagasztosabb vallási ünnepét az Uránia Nemzeti Filmszínház nagy termében is megélhetik, kedves nézőink. Jöjjenek el, hogy lélekben együtt ünnepelhessük a pünkösdi zarándoklatot. Az élő közvetítés után, amely 11 óra 30 perckor kezdődik, filmvetítés is lesz. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!